Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én valóban a robot manipulátorokkal fogok egy előadást tartani, elsősorban az ipar 4.0-ás kontextusban. Látható az előadást, ilyen?
Igen, kiváló, köszönöm.
Köszönöm szépen. Elsősorban ugye oktatásban és egyetemi kutatásokban szeretnénk egy ökoszisztémát megalkotni, ahol ugye robotmanipulátorokat szeretnénk használni különböző projektekre. Ugye alapvetően az ipar 4.0-ával azt lehet elmondani, hogy jellemzően szoftveres kihívásokat támaszt, mi felénk is. Elsősorban azt tapasztaljuk, hogy nagyobb automatizás, ugye nagyobb autonómiához vezet. Ez azt jelenti, tulajdonképpen egy feldolgozandó szenzoros adatmennyiség menetedeken fog nőni nekünk. Ennél fogva a számítási teljesítmény is rendszeresen nő, tehát több számítógépre, több számítási teljesítményre van szükségünk, és a szoftveres folyamatokat is folyamatosan felügyelni kell, tehát tudnunk kell azt, hogy az adott program, vagy az adott eszköz, az pontosan hogyan működik, miképp működik. Szerencsénkre nagyon sok szoftveres keretrendszer elérhető, amelyek megfelelő alapot nyújtanak ezeknek a problémáknak az orvosláshoz, illetve az integrációhoz segítenek nekünk. Ugyanakkor nekünk régi gyártósokaink vannak, meg régi robotmanipulátorunk, amik egy kicsit megnehezítik ezeknek a keretrendszereknek az integrálását. Röviden beszélnék pár szót a robotmanipulátorokkal is. Ugye a Siciliano féle definíció szerint ez egy rögzített helyzetű robot, ami merev testek csuklókkal összekötött sorozatából áll. Itt a csukló alatt egyrészt forgó mozgást végző csuklóra kell gondolni, másrészt meg transztációs csuklóra. Vagyis ebből kihozható az is, hogy a robotmanipulátor az nem más, mint egy háromdimenziós nyitvúgó mechanikai lánc. Fő belterjedtebb típus egyébként a SCARA, ami egy transztációs és egy két transztációs és egy forgó csuklóból áll, illetve az antropomorf robotra, például ami itt látható mögöttem. Ugye az alapkonfigurációt is a csuklóknak a konfigurációjával állítsuk össze. Alapvetően ezeket a robotkarokat ipari felhasználásra használjuk föl, például festékszórás, alapvetően az ember számára veszélyes és egészségtelen munkáknak a alkalmazására, kiváltására. Ugye alapvetően a robotmanipulátoroknál egy inverz kinematikai problémát oldunk meg, tehát hogy a robotmanipulátort a csuklóit olyan helyzetbe hozzuk, hogy az adott munkatérben elérhető pontra el tudjuk jutatni a robotkart, illetve a robotkarnak az effektorát. Egyik probléma a robotmanipulátorokkal az, hogy a kooperációt az emberekkel és más eszközökkel meg kell oldanunk. Ez ugye az egyik legnagyobb kihívás az ipar 4.0-ban. Egy kis rövid képet is szeretnék arról mutatni, hogy tulajdonképpen ezeket összefoglaljuk. Ugye látható, hogy van egy transztrációs kényszerű robotunk, illetve egy rotációs kényszerű antropomorf robotkarunk. Ugye az egyik kérdésünk az, hogy ezeket a robotmanipulátorokat ugye retrofit, tehát egy már létező robotsorokat szeretnénk beintegrálni új rendszerekbe. Tehát ez azt jelenti, ugye egy robotcellát, egy robotmanipulátor beszerezni nagyon költséges, és emiatt szeretnénk azt, hogy a már meglévő eszközöket be tudjuk integrálni a rendszerbe, illetve együttműködővé tehessük a többi robottal. Tehát itt jön elő megint egy másik téma, a kooperációs kollaboratív robotok. Probléma az, hogy ugye a régi robotmanipulátorhoz, robotkarokhoz a szoftver az nem feltétlenül a legfrissebb, és sajnos sok esetben nem is frissíthető, például azért, mert a támogatás adott robotkarhoz lejárt. Erre egy megoldás az, hogy a éppen aktuálisan elérhető szoftvert bekötjük egy erre támogatást nyújtó keretrendszerben, és itt jön elő a mi alkalmazásunk, a mi megoldásunk, hogy Robot Operating System segítségével integráljuk be ezt. Ugye a Robot Operating System az a Stanford Egyetemről indult, az állatorvosidó ebben az esetben a PL2-es robot volt, ami egy mobil robot volt, de viszont volt rajta kettő robotkar. Az irányelve, fő irányelve, hogy sokoldalú és újrahasznosítható szoftveres komponenseket tudjunk írni, tehát ezeket tulajdonképpen cserélgetni tudjuk az egyes szoftveres programokat, és többféle konfiguráció, többféle konfigurációt tudjunk kipróbálni, illetve például több robotot is egy hálózatba tudjunk integrálni. A kommunikációs platform tehát egy elosztott környezetben van biztosítva, és a főkommunikációs alapmodell egy kommunikációs gráf, amelyben az elterjedt protokollok, modellek alapján kötjük össze az egyes programokat. Például itt a publisher-subscriber modellekkel gondolva, pedig remote procedure call-ra. A fejlesztés, tehát szoftveres fejlesztés pedig alapvetően C++-ban, Python-ban, Java-ban, vagy pedig MATLAB-ban is el lehet készíteni, tehát tulajdonképpen nagyon nagy, nagyon sok lehetőség van az embernek, hogy, fejleszteni tudjon erre a keretrendszerre. A utóbbi időben nagyon népszerűvé vált ez a keretrendszer, tehát egy szinte de facto standardnak tekinthető a robotikában, illetve még jó, hogy a jövőben valószínűleg egy nagyon, tehát még a biztonságosságra, tehát a aktuális hiányait is fogják orvosolni ennek a keretrendszernek, elsősorban az ipari beállított rendszereket, megcélozva, illetve missziókritikus alkalmazásokat az EOS 2-ben. Röviden összefoglalnám, hogy hogy is néz ki egy ilyen, ez a kommunikációs gráf, tehát egy az elosztott architektúra, a programokat kell elképzelni ennek a gráfnak a csomópontjaiként, az élek pedig az egyes protokolloknak a megvalósítása, illetve a kommunikáció az egyes csomópontok között, típusos üzenetekkel, és ugye itt jön a publisher-subscriber modell, ami egy aszinkron csatorna folyamat jelöl, illetve a remote procedure call, ami meg egy szinkron távoli hívás. Jó. A EOS, ugye, ahogy mobil robotoknál, illetve kutatás fejlesztésekben is megjelent, ugyanúgy az ipari alkalmazások is már régóta terítéken vannak, erre egy külön verzió, az EOS Industrial nyújt lehetőséget. Tehát itt főleg az ABB fanok, illetve az Universal Robots az, amik fő disztribútoroknak számítanak, fő fejlesztőknek. Azt kell ugye itt tehát az a fő felépítése ezeknek az ökoszisztémáknak, hogy a gyári szoftvert használjuk, amit összekötünk tulajdonképpen ez az EOS kommunikációs gráfval. Tehát tulajdonképpen a EOS-es program az egy áthidaló a két program, két platform között. A mi egyetemünkön a robotlaborban egy ABB 140-es található, illetve egy újabban most már egy fanok mélyt is található. Illetve sok esetben elvárás nekünk az, hogy szimulátorokkal is együttműködhessünk, tehát letesztelhessük például az adott algoritmusokat, vagy adott szenáriumokat, miatt még azt egy valós roboton ki is próbálnánk. Okay. Segédeszközökről gyorsan, röviden beszélnék. Ugye a vizualizációhoz és a vezéléshez alapvetően elérhetőek különböző segédeszközök, például ugye az RQT, ami ugye plottolási dashboardot, funkciókat tesz lehetővé. A szimulációban pedig a Gazebo, WebOTS és a Coperia-nak, ami régebben bérepként volt ismerhető, az teszi lehetővé a különböző szimulációkat. A szabályzás, alapszabályzási feladatoknak a megoldása az pedig az EOS Control lehetőséget. Külön a manipulátorokkal kihelyezve létezik egy mozgástervező keretrendszer, ez a MOVIT, erről egy külön dián fogok beszélni, mindenesetre az objektumdetektás, tehát a környezetreprezentációt is magába foglalja a mozgástervező algoritmusoknak a integrálása mellett. Maga az ABB robot cellára beszélnék röviden, hogy ez hogyan is valósul meg az EOS csomópontként. Tehát, mint említettem, az EOS keretrendszerben már régóta fejlesztőként jelen van az ABB. Hasonlóan az EOS más komponenségekhez, még megoldásához hasonlóan, ez is nyílt forráskódú szoftver, tehát bárki letölthet, és bárki hozzáírhat saját módosításokat, vagy kiegészítheti. Külön felstruktúrában van kezelve az egyes robotoknak a kinematikai és vezérlési leírásai, ami tulajdonképpen szemantikai leírásnak tekinthető, külön kísérleti, amik nem hivatalosan támogatott leírások, illetve a vezérlő programok, amik meg ugye Rapid interfészen keresztül, tehát a Rapid ugye ABB-nek a saját programozási nyelve, programozási keretrendszere, ezen keresztül érhető el. Tehát ez a csomópont, a vezérlő program csomópontja teremt összekötetést az ABB robotcellával, annak a saját protokollját használva, miközben az ABB-n egy teljesen mezei Rapid program fog futni. A MOVIT-ről, ez ugye a robot manipulátorokra kihegyezett keretrendszer, mozgástervező keretrendszer. Ugye mindig az a célunk, hogy egy akadálymentes trajektóriát tervezzünk a robotmanipulátorral a robotnak a munkaterében. Ez azt jelenti, hogy az EOS-ben egy külön keretrendszerünk van, az közismert OMP-t, Open Motion Planner Library-t használjuk, ami különböző trajektorokat tervező, meg mozgást tervező algoritmusokat integrál, implementál, és ezeket integrál tulajdonképpen be a MoveIt-be. Tehát az alapelemei a MoveIt-nak ahhoz, hogy egyáltalán egy mozgást tervezést létrejövessen, kell egy szemantika leírás a robotról, tehát hogy milyen kinantikái, milyen dinamikai kényszerei vannak. Maga a tervezési kontextus, tehát ez magába fogja betöltött kinematikát, a használható szabályzókat, azoknak kényszereit, meg egyáltalán fizikai kényszereket, de a munkatérnek a jellemzőit. Emellett a környezetreprezentáció maga Octomap-pel, vagyis egy külön reprezentációs formával fog megvalósulni, és ebben tudjuk az akadályokat és akadályokat reprezentálni, és ezáltal egy olyan trajektorát tervezni, amivel ki tudjuk kerülni ezeket a akadályokat. Szeretnék is egy videót bemutatni, hogy hogyan működik ez az egész valódi robotom, meg ugye a MoveIt. Itt láthatunk, hogy jelölünk célpontot, és a robot erre a pontra eljutni. Ez egy rövidebb videó. Illetve itt látható maga a szimuláció is, hogy itt kijelöljük magában a MoveIt-ben, tehát egy teljesen látható, hogy egy teljesen felhasználóbarát, kényelmes kezelőfelülettel rendelkezik. Mi kijelöljük a célpontot, célkonfigurációt, és a trajektória tervező keretrendszer pedig el fogja juttatni oda, meg fogja tervezni az útvonalat először, és el fogja juttatni oda a szimulált robotmanipulátort is. Igen, hát itt megtervezi, és utána, amikor végrehajtsuk, akkor látható, hogy a szimulációban is elfordul így a robotkar. Tehát további fejlesztésként mi azt jelöltük ki, hogy az RS 2-t integráljuk, ezt felhasználjuk ugye Mixio kritikus működés, QS-re és beállított rendszerükkel összpontosítva. Különböző szenzoros beágyazósokat szeretnénk, más szenzorokat szeretnénk még beágyazni, például kamerákat, különböző inercia mérőket, stb. A kommunikációt szeretnénk kiterjeszteni más robotokra, például, hogy más robotokra is tudjon kommunikálni. Szeretnénk olyan szintereket, komplex szintereket és missziókat szimulálni, amik egy ipari környezetben teljesen megszokottnak tekinthető. Külön kiemelt fókusszal a kooperatív, tehát hogy más mobil robotokkal vagy emberekkel tudjon együttműködni ez az ökoszisztéma, illetve valószerű, de nehéz szimulált szintereket alakítsunk ki, hogy például veszélyes szituációkat is tudjunk szimulálni, amik például valós esetben nem megoldható, mert mondjuk veszélyesek ezt valóságban lejátszani. Illetve így, hogy vannak robotmanipulátoraink, szeretnék ezeket is integrálni ebbe az ökoszisztémába. Tehát összefoglalva, a IPA 4.0 főleg szoftveres kihívásokat támaszt, ehhez ugye nekünk egy elosztott, újrahasznosítható szoftverarchitektúránk van, ehhez a Robot Operating System-et jelöltük, mint alapplatform, egyszerű feladatoknak a megoldására, és a szimulációkat a kezdettől fogva széles körben használjuk, egyrészt a pályának a megtervezéséhez, másrészt a szinteknek a szimulációjához, és további fejlesztéseket, komplex forgatókönyveket szeretnénk kialakítani a jövőben. Ehhez sok reményt támasztunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ezzel a videóval búcsúznék, akkor szobottalok. Igen.
Köszönöm szépen Hajdú Csabának a érdekfeszítő előadását, és meg kell jegyeznem, hogy az összes eddigi előadó közül neki van a legmenőbb háttere a előadás helyszínén. 16:25 van még 5 percünk a következő előadás kezdeteig, úgyhogy most a szokásostól eltérően egy-két nézői kérdésre esetleg sor kerülhet, hogyha valaki úgy gondolja, hiszen a pontosságot azt be kell tartanunk a kezdéssel negatív értelemben is, tehát előbb sem kezdhetünk az átjárhatóság miatt, úgyhogy mindenképpen van most 5 percünk 16:30-ig a következő előadásig.
Én itt látom, hogy kaptam egy videót.
Gondoltam, hogy azt ismered már, mert a te szakmádban ezek gondolom közismert dolgok.
Egy pillanat, egy kicsit lassul a gépen most, de megnézem mindenképpen ezt a videót, hogy ez melyik. Ó, ja, nem, ez csak a reklám. Ne.
Hát sajnos a reklámokon át kell előbb vergődni, mielőtt a lényeghez
jönni. Igen. Hát ugye ilyesmit akarnánk megcsinálni, tehát ilyesmi szenáriókat akarunk, hogy például hegeszten egy... Például hegesztéseket ugye tudjunk csinálni. Mondjuk ezt valószínűleg nem fogjuk a robotlaborban tudni megcsinálni, de mondjuk egy ilyen... Ja! Nagyon jó forgatókönyvnek tűnik különben.
Javaslom kipróbálni egyszer. Ha nem láttad még, akkor viszont érdemes végignézni, mert egy nagyon precízen összerakott alkotás, és látom, hogy hasonló eszközökkel oldották meg, mint amikkel ti dolgoztok. Uh-huh. Hát ebben az 5 perces videóban szerintem néhány havi munka azért benne van.
Szerintem egy éves is legalább.
Az is lehet. Még van 3 percünk, hogyha megosztod a többiekkel, hogy miről van szó, egy részletet belőle, azt a megosztással szerintem menni fog.
Igen. Nem tudom, látható ez?
A hangját is meg kell osztani. Igen, sajnos a hangja nem jön át, azt külön kell bekapcsolni megosztáskor, hogy a hangot is használja, de fejből én sem tudom, hogy hol.
Hát egy ilyen nagyon...
Most sajnos a te hangod se hallatszik. Mindegy, nem probléma. Nagyjából úgy is lejárt az időnk. A Csaba közzétette az URL-t a chatsávon, aki kíváncsi rá, ott onnét elindítva majd meg fogja tudni nézni, de most inkább a kérdés csak arra vonatkozott, hogy ilyesmire gondoltatok-e, de végül is megkaptam a választ, hogy igen, szeretnétek hasonlókat. Hát majd, ha egy ilyen dolgot produkáltatok, akkor azt azért megnézném közelről, tehát feltétlenül szóljál. És még egyszer nagyon köszönöm az előadást.